Sziasztok! Ez itt Kernel Zsolt, Papp Szilárd és jó magam, Feledi Botond, a Partizán és a 24.hu közösen vitt külpolitikai elemző műsora, a Birodalom évadzáró 9. adása. Az elmúlt hónapokban az átalakuló világpolitika különböző sarkaiban fordultunk meg, beszélgettünk a mesterséges intelligencia geopolitikájáról, az amerikai vámháborúról, a pápaságnak a politikájáról és az Európai Unió különböző lehetőségeiről. Ezeket az adásokat mind visszanézhetitek a Partizán csatornáján. 8 Birodalom után című adás is elkészült, ez a Partizános podcastunk és felvételünknek a kis testvére, amely a 24 extrán csúcs előfizetésért cserébe visszanézhető, ezen nem a saját kérdéseinkre, hanem a ti kérdéseitekre válaszoltunk. A mai évadzáró adásban megragadjuk azt a lehetőséget és évfordulót, hogy pont fél éve iktatták be Donald Trumpot az Egyesült Államok elnökének, úgyhogy arról fogunk majd beszélgetni, hogy milyen változásokat hozott ez az Egyesült Államok bel- és külpolitikájában. Mielőtt ebbe belemegyünk, mindig elmondom nektek, hogy ha szeretnétek 2026-ban is hallgatni, látni a Partizánt, ilyen hasonló külpolitikai elemző műsorokat és azokat a remek belpolitikai közvetítéseket, amit a csapat többi tagjától, akkor kérlek támogassatok minket azért, hogy ez lehetővé váljon, hiszen nem lesz ez az év sem könnyebb, és néha úgy tűnik, hogy feltétlenül média szempontból sem lesz nagyon navigálhatóbb. Úgyhogy kezdjünk! Donald Trump óriási ígéret hullámmal ült fel az elnöki hajóra, mire megérkezett január 20-án ebben az évben a Fehér Házba. Addigra már bemondta, hogy Ukrajnában békét fog csinálni, a Közel-Keleten mindenképpen átrendezi a viszonyokat az Egyesült Államok érdekében, és természetesen a világgazdaságot is megígérte, hogy az USA szempontjából átfésüli. Ahogy ezt láttuk az elmúlt fél évben, elég gyorsan belefogott rengeteg intézkedésbe, az viszont már egy elemzői kérdés, hogy ezeknek milyen hatása lesz, mi az, ami valóban átment, hiszen látjuk, hogy a kongresszusban jóval kevesebb, jogszabályt fogadtak el, mint ahogy szálasával jöttek ki az elnöki rendeletek. Amikor hivatalba lépett, úgy fogalmazott, hogy Amerika halott volt, mostanra pedig a legszexibb és legtiszteltebb országot látja a saját hazájában. Ezeket a mondatokat pedig így az elmúlt két hétben akkor teszi a nézők elé, amikor egyébként éppen a Jeffrey Epstein botrány a legnagyobb belső törésvonalat kezdi el kialakítani a maga táborban, tehát a Make America Great Again táboron belül, ami mondjuk úgy, hogy a techno-oligarchákkal szembeni népies szárnya, vagy etnonacionalista szárnya a Trump tábornak. A pedofil emberkereskedő, aki börtönben öngyilkosságot követett el, régóta a legendája a 2016 óta betört Trump kampányoknak, úgyhogy majd erre is röviden kitérünk. Menjünk tehát először egy olyan kört, hogy a belpolitikában hogyan is néz ki az elmúlt 6 hónapja a magának és Donald Trumpnak, mi az, ami valóban teljesült a programjából, és mik azok, amik ígéretek maradtak, hogyan néz ki ez a mérleg.
Az egész Trump elnökség már először is, meg most másodjára is összességében arra jött létre, vagy hogy valahogy egy olyan társadalmi impulzusból indul, hogy valahogy az amerikai társadalom belső problémáit, amik részben ilyen globális összefüggésekhez kapcsolódnak, azokat, ezeket az ilyen válságként értelmezett gondokkal valamit kezdjen. És ugye erre az első Trump egy ilyen figyelmeztető volt, aztán Bidenék megpróbáltak ezzel valamit kezdeni, valamit tanulni belőle, és hát a végeredmény az egy második Trump lett. És hogy ebből a szempontból több kérdés van. Az egyik az, hogy az, amit eddig csinált, szóval, hogy egyrészt csak azt akarom mondani, hogy 6 hónap az nagyon kevés idő a politikában, tehát, hogy valójában csak azt tudjuk megnézni, hogy milyen irányokat indított el, vagy valami ilyesmi, és szerintem az mindenképp egy ilyen sikeres dolog, hogy a 8 évvel ezelőtti időszakhoz képest kétségtelen, hogy sokkal összeszedettebbek, sokkal jobban látszik, hogy kb. Mit akarnak, és nem tudom, pont ma reggel ellenőriztem le, hogy jól emlékeztem, hogy 8 évvel ilyenkor így a fél éves évfordulókor már épp az első chief of staffját, hogy mondják ezt?
Kabinetfőnök.
Igen, a Reince Priebust épp akkor rúgta ki, vagy akkor lépett ki, tehát már elhasználta az első kabinetvezetőjét, és hogy Szóval, hogy akkor már látszott ez a teljes koherencia hiány is, hogy ehhez képest most ez sokkal erőteljesebben van. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy mit kezd ezekkel a belpolitikai vagy társadalmi válságokkal, akkor szerintem az egyik rész az ami így a társadalmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos, ott szerintem viszi tovább a jobboldali politikát, ami valójában csak ezt így nehezíti, tehát ebbe az egész most elfogadott nagy ilyen költségvetési, nagy és szép törvényben, a Big Beautiful Bill-ben, hogy gyakorlatilag ez a gazdagoknak adunk még több adókedvezményt, és cserébe megvágunk, nem tudom én, 1000 milliárdnyit az egészségbiztosítási költségvetésből, tehát hogy így kb. Ez látszik, felülre adunk, alulról elveszünk, de egyébként egy csomó más ilyen intézkedésnek is van egy ilyen társadalmi hatása, tehát hogyha megnézzük most ugye múlt héten, vagy két hete volt hír, hogy és viszonylag kis tétel ez, de hogy a közmédia, vagy az államilag finanszírozott közmédiának a költségvetését megvágja, és hogy ez elsődlegesen az NPR és a PBS ilyen csatornáknak mondták, hogy ez problémát jelent, de hogy valójában ezek a nagy központi csatornák, mint az NPR és a PBS, ezek főleg nézői támogatásból, meg ilyen céges szponzorációból működnek, tehát a költségvetésük valami 90%-a ezekből jön ki, nem állami forrásokból, viszont a vidéki területeknek, a kisvárosoknak, az elfeledettebb területeknek a médiáját, a média lefedettségét, azt viszont tényleg állami forrásokból működtették sok helyen. Tehát, hogy ez is például a Trump bázis vidéki lakosságnak egy ilyen kulturális elszegényítését hozza. Szóval ez szerintem az egyik aspektus. A másik dolog, amit még mondani akartam, hogy szóval, hogy ez a társadalmi válságra milyen választ ad. A másik, hogy ugye a másik probléma az, hogy az állam nem képes dolgokat megvalósítani, és ez is a válságnak egy ilyen tünete, amit szintén diagnosztizáltak, és ebben a tekintetben is az van, hogy hát igen, szóval, hogy nem építenek, tehát hogy további leépítés történik, tehát ez az egész dózs ugye valami fél év alatt valami 67 000 állami alkalmazottat, vagy szövetségi alkalmazottat, szövetségi állami alkalmazottat rúgtak ki, egyébként a legtöbbet az egészségügyi kabin, vagy az egészségügyi minisztériumból, a Health and Human Services Departmentből, ami nagyon érdekes, hogy valahol azt hiszem, ez az ilyen professzionális menedzseri osztály elleni ilyen ellenszerv a Trump bázisban, az pont így a COVID kapcsán, meg az ilyen COVID lezárás intézmények, meg maszkviselés, meg ilyen kapcsán jött ki, és hogy nagyon érdekes, hogy pont az egészségügyi intézményekből történik ez, rúgnak ki a legtöbb embert, tehát hogy van itt ebben is valami logika, de mindegy, szóval, hogy az állami kapacitások leépítése szempontjából ez szerintem nagyon fontos, másrészt meg az, hogy hát igen, ez az ilyen privatizáció az, ami továbbra is erőteljesebb, tehát hogy itt se látom azt, hogy most így a vámokra majd kitérünk a külpor résznél, de hogy a vámok testvére, hogy befele iparpolitika lenne, az sok tekintetben ilyen szintén nem egy átgondolt valami koncepciózus dolog, tehát történnek ilyen, nem tudom, most pont ezt már mondtam két hete, hogy most ilyen üzébe vagyok, ritka földfémekbe, és pont múlt héten volt hír, hogy megvett valami 25%-os pakettet a szövetségi kormányzat, az egyetlen Amerikában még működő ilyen ritka földfém kitermelő cégbe, hogy ezzel is megmentse, mert hogy piacilag nem versenyképes annyira a kínai cégekkel, és hogy viszont stratégiailag fontos, és akkor vettek egy ilyen 25%-os pakettet, és egy csomó ilyen állami támogatást raknak be, tehát hogy van valamennyi ilyen iparpolitika, de hogy ebbe se látok koncepciót. Az egyetlen terület, ahol szerintem az ígéreteit valamilyen módon ténylegesen betartja, az a migráció, de arról mi beszélhetünk esetleg, hogy arról mit gondoltok.
Nagyon vicces egyébként ez az egészségbiztosítás is, amit mondtál, mert ugye van ez a híres idézet, hogy az Egyesült Államokhoz valójában egy egészségbiztosító egy hadsereggel, vagy hát ilyen társadalombiztosító egy hadsereggel, mert az amerikai szövetségi kormány kiadásainak túlnyomó többsége az ehhez hasonló ügyekre megy, és hát nyilván azért is lehet, hogy onnan rúgtak ki annyi embert, mert egyrészt ott szövetségi kormányzaton belül arányaiban ott dolgoznak. Nem a legtöbben, mert a legtöbben a Veteran Affairs keretein belül dolgoznak, ez a 20. század végének a nagy Úgy hát ugye a hidegháború nagy megújítás. Most ez, azért kezdem ilyen messziről, mert ez egy tök érdekes téma egyébként ilyen tágabb kontextusában is, hogy most egy csomóan azt mondják, hogy most van a második hidegháború, ezúttal Kína ellen, és hogy vannak ilyen összehasonlítgató cikkek a Noah Smith-től, Tyler Cowen-en át mindenkiig, hogy így mennyire reagál most máshogy az új hidegháborúra az Egyesült Államok régire reagált, mert hogy az az amerikai állam, amit most ismerünk, az kb. A második hidegháborúban való reakcióként épült ki. Ugye akkor jöttek elő ezek az ilyen nagyon fontos kezdeményezések, mint a GI Bill, ami azt jelentette, hogy ugye már nem, tehát hogy amikor leálltak a sorozott katonaságról egy professzionális ilyen alkalmazotti önkéntes katonaságra, akkor úgy tudták ezt igazán elérni, hogy bevezették azt, hogy aki leszolgál x évet a katonaságban, annak fizetik az egyetemi diplomáját. És ezzel ugye egyrészt elérték azt, hogy egy csomó olyan ember is egyetemre tudjon menni, aki amúgy nem tudott volna, másrészt azt is, hogy az amerikai katonaság professzionálisabb lett, mint bármelyik másik, mert hogy sokkal többen mentek egyetemre a katonák közül, mint korábban. És nyilván ennek az ilyen társadalmi ajánlatnak a része volt az a biztosítás is, amit a veteránok a szolgálat után kapnak, és ugye ez egy ilyen elég jelentős részben megnövelte az amerikai kormányzatot, aminek azért történelmileg nem volt fontos szerepe az, hogy társadalmi védőhálót nyújtson bárkinek. Ez az amerikai pszichében ez inkább az egyének és az egyházak feladata volt, hogy ezzel kezdjenek valamit, nem az állami, amiben egyébként kezdünk valamennyire átállni ebben az egészben, és ennek van egyébként relevancia mostanira nézve is, de inkább onnan kezdem viszonylag gyorsan, és a monologizáljak nagyon sokat, hogy én nem találtam benne azért mindent abból, ami történni fog, viszont szerintem azt, hogy ez egy viszonylag kis felhatalmazással megválasztott kormányzat, ami nem azt akarja csinálni, amire megválasztották, azt sikerült eltalálni, és azt is, hogy ennek következtében politikailag gyenge kormányzat lesz, ami belpolitikában legalábbis nem tud annyi mindenen változtatni, mint ahogy azt elsőre gondolnánk. És itt ugye felhoztátok az egy nagy gyönyörű törvénycsomagot, ami valószínűleg tényleg az egyetlen, de nem akarom elhamarkodni azért, mert esély van rá, hogy lesz még egy, de jó esély van arra is, hogy ez lesz az egyetlen olyan törvény, amit a kongresszus elfogad Donald Trump alatt, Trump kezdeményezésére, és ezen kívül csak elnöki rendeletekkel, meg határozatokkal kormányzott, amiket ugye vissza lehet vonni bármikor. Most tegnap például bejelentették, hogy kilépnek az UNESCO-ból ismét, ezt bejelentették 2017-ben, és aztán Joe Biden visszaléptette az Egyesült Államokat megfigyelő tagból, rendes taggá az UNESCO-ban. Szóval van egy csomó olyan dolog, amikre ő hozott határozatokat, meg végrehajtói rendeleteket, és nem lesz semmilyen hatása, mert a következő, akár progresszív, akár másmilyen kormányzat ugyanúgy vissza tudja őket változtatni. Nem alakult át az se egyébként politikai nyomásra a kongresszuson belül, hogy hogyan fogadnak el törvényeket. Ugye a valódi változás az lett volna, hogyha ennek a gyenge kormányzatnak a hatására republikánusok átlépnek egy vörös vonalat, és eltörlik azt a limitet a szenátusban, ami azt szabályozza, hogy igazából csak költségvetési módosítást lehet elfogadni 50 plusz egy szavazattal, semmilyen más törvényt nem. Ennek is van egy ilyen történelmi kontextusa, hogy ez a filibuster szabály, és a filibuster az, amikor feláll valaki, és tök sokáig beszél, hogy megakadályozzon vele egy törvény elfogadását. Az amerikaiak praktikus emberek, és azért rájöttek arra, hogy ezt nem kell végigcsinálni, hogy beszélünk, hanem hogy legyen egy szabály, és akkor fogadjuk el eleve a törvényeket azzal a többséggel, amivel egyébként a filibusternél elhallgattatni lehetne embereket, és ebből született meg nagyjából az, hogy 60 plusz egy szavazattal lehet csak a 100 fős szenátusban elfogadni normális törvényjavaslatokat. Egy pár ügyben már átlépték ezzel kapcsolatban a republikánusok egyébként pont ezt a vörös vonalat, mert ugye a költségvetési módosítók és egyébként az alkotmánybírósági kinevezések is lejjebb mentek ennél, de hogy ez lett volna a valódi változás, hogyha most nekiállnak 53 fős többséggel kormányozni úgy, hogy eddig ezt nem lehetett volna. És akármennyire aggódtak azért, hogy a Trump át fogja lépni ezeket a jogállami kereteket, nem lépte el. Tehát eddig nem volt olyan bírósági ítélet, amivel nyíltan szembe ment volna, nem írta át a kongresszus szabályait úgy, hogy annak következménye lett volna, közben dobálja egymás hegyére hátára a rendeleteket, de hogy, és az az egy nagy gyönyörű törvénycsomag meg, azon kívül, hogy van benne egy csomó érdekesség, az csak abban leginkább az van, amit a Szilárd mondott, hogy
gazdagoknak adott adókedvezmények meghosszabbítása, és a szegényeknek nyújtott társadalmi támogatások elvétele. Szóval ez egy ilyen nagyon, szinte parodisztikusan régenista, nem tudom, republikánus lépés. És itt látszik az, hogy erről fogunk majd beszélni nyilván a későbbiekben, de hogy szerintem emiatt szakadozik is az egyébként nagyon színes és változatos társadalmi koalíció, amivel Trump hatalomra tudott jutni, és amit a republikánusok maguk mögé tudtak állítani. Szóval ez egy érdekes lépés az átalakuló pártstruktúrában, hogy így megbánták-e azok a, ugye a latinok tök nagy arányban szavaztak például Donald Trumpra. Mi lett ennek a következménye? És látszanak egyébként szakadások. Ugye Szilárd mondta, hogy az egyetlen, amihez tartja magát, ez a bevándorlással kapcsolatos keménykedés, de valójában ugye ehhez se tartja magát, mert az volt az állítás, hogy itt 15 millió illegális bevándorlót fognak kitelepíteni, ami nem történik meg. Tehát még mindig nem jelentősek a deportálási, kiutasítási számok, de van ez a performatív kegyetlenség, aminek az a célja, hogy elrettentse az embereket attól, hogy eleve ide jöjjenek. Tehát ezt a részét, ezt teljesíti, viszont ez se népszerű. Ez a legnépszerűbb ügye, és ezzel is víz alatt van, ami azt jelenti, hogy 50%-nál kevesebb támogatja.
Most, ahogy láttam, június óta amúgy már felmentek ilyen ennapi 1000 fogva vagy őrizett bevétel.
De Tobomán előbb 3000 volt a napi átlag, igen.
Hát, de hogy igen, szóval, hogy valamennyit megy fel, de mindegy, szóval, hogy az én szempontomból ugye ez nem... De mindegy, szóval csak azt akartam mondani, hogy az érdekes viszont, hogy az az ilyen világ, ez az ilyen podcaster bro világ, amit mondtak, hogy nagyon fontos volt a megválasztásában, hogy elment, ők pont ennek kapcsán kezdenek most el kritikusak lenni, tehát a Joe Rogan is, meg ez az Andrew Schulz, ez a humorista, akinek ez a Flagrant című podcastja van, ami szintén nagyon népszerű. Mind a ketten egyébként emiatt most mondta, vagy hát az Andrew Schulz mindenképp azt mondta, hogy most már bánja, hogy Trumpra szavazott, meg a Joe Rogan is emiatt kritizálja, hogy itt arról volt szó, hogy azokat deportálják, akik valamilyen bűncselekményt követtek el, ehhez képest itt valójában az történik, hogy egyébként fontos munkákat végző, fontos munkákat olcsó papírok nélkül végző embereket deportálnak, sokszor olyanokat, akiknek családjuk van már itt, meg minden, és hogy nem erről volt szó, és egyébként ebben fordul egy kicsit a közvélemény is, hogy valójában annak már nincs annyi támogatottsága, hogy egyébként papírok nélkül tartózkodó, a társadalom számára fontos munkákat végző embereket csak így összeszednek a nem tudom melyik parkolóból.
De hogy ugye sose volt, tehát, és bocs, hogy itt még egy felmondat, mert szerintem ez majd az Epstein ügyhöz kapcsolódik, ami szerintem egy nagyon-nagyon hasonló törésvonal, hogy ugye volt ennek a maga mozgalomnak egy állítása. Az állítás az volt, hogy tele van az Egyesült Államok bűnöző illegális bevándorlókkal. De ugye a már Obama alatt említett napi 3000-es kiutasítási szám az azért lehetett ekkora, mert egyébként Obama alatt nagyjából kipakolták ezeket a valóban bűnöző illegális bevándorlókat, és semmilyen tény nem támasztja alá azt, hogy a most Amerikában élő illegálisan papírok nélkül ott tartózkodó emberek, azok nagyobb arányban követnének el bűncselekményeket, mint a legálisan ott tartózkodó emberek. Tehát ez semmi nem támasztja alá. És hogyha ez az alapvető mítosz, ami mondjuk az Epstein ügy kapcsán ugye az volt, hogy Donald Trump az átlagemberekkel van az elitekkel szemben, amit, és szerintem ez kezdi leginkább kikezdeni az egész Epstein ügy, itt az alapvető mítosz az volt, hogy tele vagyunk bűnözőkkel, és ez egy invázió, és a valóság meg nem ez. És amikor látják azt az emberek, hogy egyébként az invázió azt jelenti, hogy a sarki zöldséges deportálják, meg küldik egy El Salvadori börtönbe, akkor az nem egy népszerű dolog. És egyébként annyira sose volt népszerű valójában, ahogy egyébként ez a manoszféra, bro podcasterek világa, az sose volt annyira trumpista, mint amennyire mindenki feltétlenül.
Ja.
Igen, tehát ebben szerintem főleg, amit Európából nekünk is érdekes és tanulságos az első fél évből, hogy ezek az ígérethegyek, amiket ledobott Trump, és gyakran azért ezekben ellentmondások is voltak, most a migrációtól kezdve, ahol aztán szépen meg is kúrták ugye a Midwest republikánus agrárvállalkozói ezt a dolgot. Tehát, hogy hogyan jön ki az, hogy ellentétes dolgokat ígér, és ezek az ígéretek végeredményben hogyan lesznek kontraproduktívak. Ugye ebben az Epstein az biztos, hogy szignifikáns, tehát az, hogy Mike Johnson saját házelnöke is ellene megy, hogy berekeztik-e miatt a házülését, nehogy elfogadjanak egy határozatot, illetve még a Steve Bannon is hangosan beszól neki. Tehát itt azért tényleg alaposan beleásta magát egy pozícióba, amiből nehezen fog kijönni. De egy picit ilyen a covidos történet is, vagy most vonják vissza a védőoltásokat, és dolgozik az ifjú Kennedy, közben pedig azt látjuk, hogy a kanyaró terjed Texasban. De Texasnak nincs szerencséje, mert nem csak a kanyaró terjed, hanem ugye a demokratáknak pénzt kitermelő, vagy legalábbis ezzel vádolt katasztrófavédelmi ügynökség, ugye jóval kevesebb személyzettel vágott bele, és akkor ennek is lett köszönhető sok egyéb ok mellett, és nyilván évtizedes elmaradások mellett a texasi árvíz, amikor elmosta ugye az ifjú távolozóknak a Camp Mystic-et, és több száz áldozatról beszélgetünk már. Tehát itt szépen lassan az igazság is bekopogtat. És ebben ez egy tök izgalmas dolog, hogy tényleg mikor veszik észre az emberek, hogy a sarki zöldségest akarják elvinni, hogy tényleg ő nem kapja meg a food stamp-et, tehát az élelmiszerbankos hozzáférését, vagy hogy mennyi embert fog effektív érinteni ez az egészségügyi megvágás. És akkor hozzájöhetnek a performatív Los Angeles-i bevándorlás ellenes fellépések, meg a különböző furcsa Kennedy megszólalások arról, hogy akkor most hogyan befolyásolja az egyes védőoltás a gyerekek egészségét, de ha közben már meghalt valaki effektíve kanyaróba, akkor azért az szintén ott van az újságokban. Úgyhogy szerintem ez az egyik tengely, ami küzd, tehát vannak de talán az első adásban, de lehet, hogy még az Amerikánó végén beszélgettünk Suzy Weiss-ra. Tehát arról a floridai republikánus, igen nehéz motoros, régi és sok republikánus kiszolgált kabinetfőnök asszonyról, aki most Trump mellett még mindig tartja az igát. Tehát látszik, hogy ő megvan, és mellett ugye vannak még szintén, akik próbálkoznak, ugye ez a Rubio, a Kellogg és a többiek, akik még valahogy a régebbi republikánus eresztésből ott vannak, és ugye ők küzdenek ezekkel a szuperújakkal, akik az America First Policy Institute és egyéb helyekről bejöttek az adminisztrációba. Tehát van a tényekkel már egyszer konfrontált republikánusok tábora, azzal, akik egyébként az ígéretgyárakban ültek, tehát ez belül is megy ez a csata. És akkor ugye ezt egy teljesen másik tengely metszi, aminek szintén láttuk a következményét az első fél évben, ez pedig ugye ezeknek a techno szilíciumvölgyi szupergazdagoknak az ütközete a maga táborral, tehát a népies vonallal. Bár azt pont nem gondolom, hogy Elon Musk is ebben hullott el, valószínűleg inkább az előző törésvonalba tette rossz helyre le a lábát, de azért itt is látszik, hogy akkor most kikapja az 500 milliárdot a AI fejlesztésre, ki az, aki nem kap, ki az, aki meg van fenyegetve, mint hogy Elon Muskot megfenyegették, hogy a NASA-s megrendeléseit elveszítheti, tehát ez, hogy közbeszerzésekkel politikai fenyegetést tudósítunk, ez is elég súlyos. Egy utolsó dolgot, amit kiemelnék, hiszen egyik diplomám mégiscsak jogász, azért az igazságügyel kapcsolatos működés, ott én Zsoltán nem teljesen értek egyet, szerintem ilyen szintű teljes letámadás ezen a pályán, akkor is, ha ez most politikai narratívába történik, azért mutatja a helyzetet, hogy a legfelsőbb bíróság elnöke maga is még visszaszólt Trumpnak egy beszédében, hogy a bíróknak a üldöztetésére való felhívás az már egy bizonyos határon átmegy. Tehát az, hogy egyes döntések miatt elkezdünk bírókat kipécézni, az tényleg egy elég következő lépés, hogy a bírók elleni támadások növekedtek már évek óta, és azt is tudjuk, hogy Trump személyesen utálja ezeket a bíróságokat, hiszen mentek utána 4 éven át. De azért itt volt olyan, amikor hívogatják ugye a Diego Garcia ügyében a illetékes kormányzati szerveket a bírósági végrehajtásban, és azok nem nagyon válaszolnak. Tehát itt szerintem tesztelve vannak ezek a vizek, és ez talán a két kormányzati ággal kapcsolatos működése a Fehérháznak, tehát még a törvényhozással ugye jobban el tudnak működni, hiszen ott megvan a többségük. Az igazságügyben én ezt sokkal kritikusabbnak látom, tehát sokkal agresszívabban kezeli a Trump adminisztráció ezt a helyzetet.
Én sem azt mondom egyébként, hogy nincs tesztelés, meg nem feszítik ezeket a határokat. Inkább azt mondom, hogy végül hazahozták az Abrego Garciát. Volt letartóztatott bíró, vagy előállított bíró, de nem csak Trump alatt, hanem azt hiszem Biden alatt is volt egyébként, meg az előző Trump ügy alatt is, és ott valószínűleg valóban, ha nem is bűncselekmény, de valami hasonlót követett el. Szóval, hogy ennek nincsen konkrét eredménye, és hogy lehet, hogy feszíti ez a típusú ilyen illiberális, curious hozzáállás az igazságügyi rendszer, de hogy végül kitart maga a rendszer.
Nem tudom, tehát az ügyfogászját hazahozták, de lemondott a helyi államban a legfőbb ügyész, mert érezte, hogy az, amivel leszállásod pillanatában újra megvádolják, az mégse lesz tartható, vagy az politikai megrendelésre keletkezett vád, amit az igazságügyi minisztérium végignyomott. Tehát ezek ilyen finom esetek, amiket valószínűleg 10 percig kéne tárgyalnunk, hogy akik nem követik most Diego Garcia kitoloncolásának és visszahozatának az ügyét, azok is érzékeljék. De ezek azért ezekben a mértékegységekben szerintem átlépések. Értem, hogy nem lőttek le legfelsőbb bírót, és nem váltottak le nagy tekes rohamban jelenleg még szövetségi bírót, de azért ezek az ügyek viszont, meg az egész Pambondi jelenség az nem egy ígéretes történet. Tehát Pambondi ugye a kvázi igazságügyminiszter, aki hát kommunikatív cselekvésben éli az életét. Tehát itt azt látjuk, hogy ő tényleg reptéren fogad közel-keleti terroristákattól kezdve az Epstein ügyig. Ugye februárban szegény bemondta, hogy neki megvan az ügyféllista, aztán most két hónappal később már azt mondja, hogy ilyen nincs is.
Megvédeném kicsit, mert szerintem ott tényleg a dosszéra gondolt, hogy az van az asztalán, és nem azt állította, hogy létezik ügyféllista, de valóban egy kikényszerítetlen hiba és bénázás.
Igen, tehát hogy a korábbi Trump egyes legfőbb ügyészként ugye ezen a szó szerinti fordítás, de igazságügyminiszterektől ugye nem ezt láttuk. Ott azért ennél jóval komolyabb hozzáállást is láttunk, és ugyanezt történik, hogy ez
a... Hát a Bill Barr.
Tehát, hogy ehhez képest...
Volt... Jó, persze, de volt azért már hasonló.
Persze, de ott azon hónapokig csámcsogott a média, most meg ugye naponta tényleg lemegy, tehát ez a torkolatű sebesség azért az még érkezik felénk keményen, hogy ezek az ügyek tényleg 24 órákat pörögnek, aztán már jön a következő ügy, és hát ehhez képest nem csak a Pambondi, hanem a Cash Patel az FBI élén, és sokan mások is ugyanilyen kommunikatív cselekvésben élnek. Tehát, hogy ki igazgatja a maradék államigazgatást, amit nem húgott ki a Dózs, néha ezt is nehéz eldönteni, mert...
Erről viszont van még egy, hogy nem tudom, még akartál most valamit mondani a felsorolásban, mert nekem még van egy belpolos rész, ami szerintem érdekes, és valamennyire kapcsolódik az, amit most mondtál, hogy szerintem a Dózsból egyébként meglepően sok megmaradt valójában, és hogy az egyetlen olyan dolog, aminek jelentős következménye lesz szerintem az amerikai belpolitikában, az a típusú hozzáállás, hogy a 90-es évek eleje óta az állami kapacitásokat rendkívül nagy arányban kezdték el kiszervezni külső szereplőknek, nem kormányzati szervezeteknek, ezek az NGO-k és civil szervezetek, és hogy jelentős mennyiségű állami feladatot láttak el ezek a szervezetek, úgy, hogy az állam fizetett érte. És így kicsi maradhatott az állam, viszont földúzódhatott ez a civil szféra. És akkor itt elég régóta fölmerült a kérdés, hogy egyébként mennyire hatékony ez, mert hogy olcsóbban tudják és számon kérhetőbben tudják elvégezni az állami feladatokat ezek a szervezetek, amik nem az állam alá találkoznak, vagy tartoznak. És itt most felhoznám, hogy a Peter Thielnek volt egy tök érdekes mondandója erről. Az a Peter Thiel, aki egyébként most az egyik kedvenc publicistemnek, a Ross Douthatnek adott egy interjút, azt nem tudom, láttátok, ez csak ilyen megjegyzésszerűen behozom. Nagyon jó volt az interjú, egy ponton megkérdezi Peter Thieltől, hogy ő alapvetően támogatja azt, hogy az emberi faj túléljen, és a Thiel egy ilyen 15 másodperces szünet után azt mondta, hogy igen.
Hát más 10 másodpercig megkapta, hogy ő az antikrisztus, tehát azért Peter Thiel most nagyot fut a médiában, de van interjú már reakció ennek a terelgetésére, de ezek szerint ez mérsékelten sikerült.
Ott is látszott, hogy őszintén elgondolkodik azon, hogy ez szerint a logika szerint ő-e az antikrisztus éppen, mert hogy ő kezdte el fejtegetni, szerint a, hogy hívek, a Greta Thunberg az antikrisztus, és utána a Dowdett, aki egyébként egy nagyon konzervatív katolikus publicista, visszafordította, hogy akkor az ő leírása alapján egyébként ő maga lenne az antikrisztus, szóval ez egy nagyon érdekes interjú volt, ajánlom mindenkinek, de hogy volt egy tök érdekes gondolat a tanácsadó cégekről, és ez nekem egy ilyen régóta berögzült témám egyébként is, hogy azt mondja, hogy ezeknek a tanácsadó cégeknek egyébként most arra vége, És egyébként, hogy ezek a tanácsadó cégek aktívan részt vettek abban, hogy ezeket az állami kapacitásokat kiszervezzék külső szereplőknek, és nem igazolható mennyiségű pénzt költött az állam a McKinsey, a Boston Consulting, a Bain, meg hasonlók munkájára, úgyhogy kérdéses, hogy egyébként érdemi munkát végeztek-e. Vagy egyébként, hogy ez a modell, ez egyébként még szükséges-e bármire.
Miközben tökre bevált a SpaceX és a többi kiszervezés, tehát azt láttuk, hogy ott ez működik. A Defense-ben pedig ugye ez a Military Industry Complex, tehát a katonaipari komplexumnak a problematikája, az meg a idegháborúval egyidős. Tehát, hogy ez valószínűleg még szektoronként is különböző mérlegen működik.
Én nagyon ellenzem ezt az egész ilyen az állam privatizálása dolgot, de azt hiszem, hogy vannak különbségek egy konkrét tevékenységet végző, és ugye Elon Musknak se vagyok a fánja, de hogy azért konkrét tevékenységet valamilyen mérhető körülmények között végző cégek, és ez az egész ilyen, tényleg ez az egész ilyen consulting ipar, tanácsadói ipar, ami valójában tényleg arról szól, hogy olyan dolgokat nagyon drága pénzért megcsinálnak, aminek semmi értelme.
Szerintem az itt viszont elkezdték abbasszívan leépíteni ezt a kiszervezést, és ez látszik az egyébként az általatok említett NPR-nak adott támogatásokból is, a Szabad Európás ügyből is, tehát ez valamennyire kapcsolódik ahhoz, hogy amúgy azzal szemben, amit a Belporra mondtam, hogy ott nem nagyon lesz ennek változása, szerintem a világ szempontjából és a külpolitika szempontjából maradandó változások lesznek, még ha nem is nagyon jelentősek, és valamennyire ennek az NGO meg civil világnak a lenullázása az kapcsolódik, tehát hogy az egy ilyen maradandó dolog lesz. És egyébként nem is csak az Egyesült Államokban, hanem ez elindított egy hasonló mozgást Európában is.
Ugye ez kicsit az, amiről írtam is a Substack-emen, ez az egész ilyen Doge és az NGO világ elleni dolog, és hogy szóval, hogy ebbe én kicsit azért árnyaltabban látom, azt gondolom, hogy abban én nem vagyok meggyőződve, hogy tényleg ezt az egész ilyen tanácsadói ipart is leépítenék, vagy ilyes szempontból történne változás, és azzal kapcsolatban is, hogy az ilyen egész NGO iparnak viszont van-e olyan része, aminek a leépítése az egyébként az államot is nemhogy erősíteni, hanem gyengíteni. Szerintem van olyan része, ami egyébként az állam cselekvő képességét gyengíti, mintsem, hogy erősíteni, de kétségtelen, hogy ez egy érdekes dolog, ezt nézzük meg, és majd egy kicsit majd a végén, amikor a birodalmi lépegetőről lesz szó, akkor ezt a témát még egy kicsit visszahozom, ezt az NGO dolgot, mert az is ott lesz egy érdekes áthallás. Viszont még a Belpointhoz csak egy dolgot akartam mondani, hogy azt viszont érdemes látni, és kicsit ez az igazságszolgáltatások elleni támadások, meg ez az egész ilyen civil szféra elleni támadások, vagy NGO szektor elleni támadások is azért is vannak ilyen előtérben, mert hogy valami nagyon depolitizált módon, de a Trumpi kormányzattal szembeni politikai ellenállást, az gyakorlatilag az elmúlt fél évben mégiscsak ezek az intézmények hajtották végre, tehát az igazságszolgáltatás, illetve valamennyire ez az ilyen professzionális, jogvédő, civil szervezeti csoportok, mert hogy közben viszont, ha megnézzük, a demokrata párt, ahhoz képest, hogy egyetértek vele Zsolt, hogy nem volt akkora nagy a Trump győzelem, mint amennyire sok tekintetben megpróbálják eladni, ahhoz képest, hogy mennyire nem volt nagy a vesztesége a demokrata pártnak, ahhoz képest azért, mint egy szólstok hullott össze jobban, mint egy átlagos választásnál össze szoktak hullani az ilyen vesztes pártok, és hogy azért én nem látok hatékony, vagy bármilyen módon az ilyen hétköznapi, mint annak idején a régi magyar ellenzék, hogy mindenre reagálunk egy sajtóközleménnyel típusú izén túl, nagyon kevés valódi ellenállást lehet látni a Trump-al szemben. És nem mondom, hogy a 8 évvel ezelőtti ilyen romantikus, nem tudom én, resistance cucc, amit toltak, az hatékonyabb lett volna, vagy szerintem politikailag előrevívőbb lett volna, mert nem az, de hogy ahhoz képest igazából nincs semmi, tehát hogyha most megpróbálsz felidézni, hogy mit csináltak a demokraták az elmúlt fél évben Trump vonatkozásában, tehát nem az, hogy belül keresik a nem tudom én mit, meg hogy tartanak nagy mozgalmi gyűléseket, AOC-ék, Bernie Sanders-ék, és nem tudom én, podcastot indít az összes centrista, a Gavin Newsom-tól a Jamie Harrisonig minden, és nem tudom, a Buttigieg elmegy az Andrew Schulz-ékhoz, és tök jól szerepel, és szóval, hogyha ezeket az ilyen média eseményeket leszámítjuk, akkor valóban nem látsz politikai, echte politikai, nyíltan politikai ellenállás, csak ezt a fajta depolitizált ellenállást, és egyébként ezért is van az, hogy a Trumpék ezeket látják, és ez igaz volt Magyarországra is, és ezek az illiberálisoknál sok esetben ez van, hogy ezt látják, hogy az ő politikai cselekvőképességüknek, mozgásterületüknek a valódi akadálya az ez az ilyen depolitizáltba bújtatott professzionális menedzseri ellenállás, és hát ezért támadják.
Én ezzel nem azt akartam állítani, hogy a Trumpnak az elnöksége egy gyenge elnökség, ezzel nem azt akartam állítani, hogy a demokraták erősebbek, hanem ja, pont, persze, én pont a Nate Coney iskolára iratkozom föl, ami egyébként alapvetően azt állítja én utólagos elemzésekből, hogyha nem Donald Trumpot indította volna a republikánus párt a mostani választásokon, akkor viszont masszívan szétnyerik magukat. Volt egy csomó olyan ügy, amik egyébként minden normális környezetben jelentős kormányváltáshoz vezetnek, de a republikánusok úgy döntöttek, hogy egy elítélt bűnözőt és egy megosztó politikust indítanak el, és egyébként ők azt állítják, hogy ha a Cohn kifejezetten azt állított, hogyha 2016-ban nem Trumpot indítják, akkor egy klasszikus republikánus jelölt még jobban megveri Hillary Clinton, mint ahogy Donald Trump verte meg. Szóval hogy inkább azt mondom, hogy Trump gyenge ahhoz képest, amilyen lehetne a republikánus párt. De abban abszolút egyetértek egyébként, amit a demokratáknál mondtál.
Ezek azért elég jó konklúziók, illetve Szilárdhoz csak odatéve a számadatokat, és hogy miért nem látjuk a médiában többet, nyilván magyarban meg még kevésbé ezeket, tehát depolitizált módon, vagy ha úgy tetszik, nagyon finom ügyek mentén zajlik ez a jogi csata a bíróságok előtt, és itt amikor legutoljára néztem a statisztikát, akkor egy elnöki rendeletre másfél bírósági per jutott. Tehát itt tényleg nagyon-nagyon aktívak a jogvédők. Ez működik, de ez néha állami szintű, néha szövetségi szintű, vagy el kell jusson ugye különböző fokozatokra. Tehát erről az talál információt, aki tényleg rákeres, de egyébként ezt nem a demokraták tűzték most a homlokukra, hanem szépen lassan mennek ezek az ügyek. És ugye ezekben is, csak hogy érzékeljük az igazságügyi problematikát, ugye nem olyan régi az az ítélet, hogy különböző helyi bíróságok csak helyi területi hatállyal függeszthetik fel ezeknek a végrehajtását, tehát az a kivétel, amikor az egész országra nézve felfüggeszthetik, holott ugye eddig ez egy lehetőség volt. Tehát azért úgy szépen lassan a legfelsőbb bíróság az, aki ugye az elnöki hatalom kiterjesztéséről, illetve most ennek a bírósági korlátozásának a szűkítéséről hozott döntéseket, tehát azért ezek így egymás mellé téve megint csak olyanok, amiket szerintem pont magyar hallgatóként elég jól ismerünk, hogy néz az ki, hogy egy döntés nem önmagában, de sorozatban és mintázatban, illetve a végrehajtói székekben ülő arcokkal együtt lesz a demokráciára potenciálisan veszélyes.
De jó, hogy ezt felhoztad, mert szerintem itt van a fontos különbség is, hogy viszont ez, ahogy Magyarországon láttuk, hogy ez akkor működik, hogyha egyébként valaki népszerű dolgokat csinál. Tehát így az Orbán kormány miközben ezt csinálta, csinált egy csomó tök népszerű dolgot Magyarországon, amiért valós társadalmi támogatottsága volt. És ugye ez volt a félelem a Trumppal kapcsolatban is, hogy mi lesz, hogyha most okos lesz, és úgy próbálja meg leépíteni a demokráciát, hogy népszerű dolgokat csinál. És pont nem ezt látjuk, hanem azt, hogy így nem a tojás árának a lenyomására koncentrál, hanem kifejezetten még a vámháborúval följebb is tolja egyébként a legtöbb amerikai megélhetési költségét. Közben egyébként egy csomó embertől elveszi az egészségbiztosítást, meg az egészségbiztosítási támogatást, szóval, hogy tökre nem népszerű dolgokat csinál, és nem is népszerű igazán semmiben, a bevándorlás az, amiben közepesen, de ott se annyira. És ezt az Orbánék például sokkal okosabban csinálták, és nyilván most akkor a alkotmányos rendszer, tehát hogy egy régi alkotmánnyal sokkal nehezebb ezt megcsinálni, mint egy új alkotmánnyal, az már másik, tehát még egy csomó szintje van ön.
Mert igen, nehezebben módosítható az olyan.
No, esetleg tegyünk most egy olyan kört, Európában azért sok állam és kormányfő kapcsán szoktunk úgy beszélgetni a külpolitikáról, mint ami egy fügefa levél a belpolitikai problémák előtt. Tehát, hogy nézett ez ki Donald Trump első fél évében? Ugye itt láttunk egy közel-keleti beavatkozást, Irán bombázása, Benjamin Netanyahu-nak a győzködése, gázai tűzszünetről, ami nem valósult meg ez alatt. Láttuk azt, hogy nem ült le sem Xi Jinping-el, sem Vladimir Putinnal. Helsinkire talán az első elnökségénél ilyenkor máshol került emlékeim szerint, bár most hirtelen nem vagyok biztos, úgyhogy javítsatok ki, de tehát ezek a nagy jelképes találkozók nem jöttek létre, ugye Európába véletlen jött el Ferenc pápa temetésére, tehát nagy bilaterális látogatásokra nem kerül sor. Úgyhogy ez is egy új jelenség, és a kérdés az az, hogy ezek inkább a belpolitikai agenda és a magamozgalom szolgáló lányai, vagy pedig önálló trumpi vektorok, esetleg olyannyira önállóak, hogy a közel-keleten ez inkább a támogató üzleti körök érdeke, vagy családi érdek, vagy Trump coin, és egyéb egészen közvetlen érdekeket szolgál-e. Tehát ebben ti hogyan húznátok meg a mérleget?
Itt szerintem egyébként igazadon tényleg átalakult a világ, már csak azért is, mert ugye most fél éve elnök Donald Trump, az azt jelenti, hogy egy nap múlva fél éve lesz, hogy béke van Ukrajnában, hiszen ezt egy nap alatt elérte. Most egyébként pont erről írtam egy nagyobb cikket is a 24-re, hogy miért kezdte el most Oroszországot fenyegetni ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezt meg nem fejteném ki, hanem inkább ajánlanám a cikkünket, de hogy én tehát igazából így valamennyire azt írtam korábban, hogy ez fog következni, és ott is van fejtve a logika, hogy miért. Szerintem a közel-keleti az egy csomószor így keveredik az ilyen transzakcionális politika, tehát hogyha építesz egy Trump hotelt, akkor jó vagy nála, de ugye Belgrádban is szó van arról, hogy építenek egy Trump hotelt, és valahogy mégse feltétlenül történt az, amit ők szerettek volna.
Sőt, 30%-os vámot kapott Szerbia, tehát azt azért tegyük ide, hogy kifejezetten a rossz végén van a vám történetnek.
Igen, és ugye Boszniában meg kifejezetten oda csaptak a szerb régió szeparatista törekvéseinek, szóval hogy ott az a klasszikus, kimértebb republikánus külpolitika érvény, szóval szerintem a közel-keleten tök nehéz lehet. Egyszer az izraeli adásban én kifejtettem már az elméletemet arról, hogy az iráni adásban, hogy miért kezdte el bombázni Iránt, az is szerintem több ok miatt volt, de hogy ez valójában nem érdekli. És egyébként itt még mindig nem dölt el a tesztben, ugye van ez az elmélet, hogy akkor a multilaterális, meg ilyen együttműködésekre alapuló világ lezárultával ez a személyközpontú politika lesz erős, amire ugye Orbán Viktor is a magyar külpolitika kialakításán nagyon bazírozott, hogy az, hogy ő jóban van Trumppal, az többet fog számítani, mint az, hogy Magyarország és az Egyesült Államok egy ideje partnerek egymással több közös szervezetben. És szerintem ez még egyáltalán nem dőlt el, mert hogy most ugye pont a Panyi Szabolcsnak a tegnapi híre, hogy a Robert Fico hamarosan a Fehérházban mehet aláírni egy több ezer milliárd forint értékű atomerőmű projektjét a Westinghouse-al, amiről ugye mi is tárgyaltunk, de hogy mit értünk el mi azzal Magyarországról, hogy Donald Trumpot támogattuk, ennyire nyíltan támogattuk Donald Trumpot mindenki mással szemben, a saját szorosabb szövetségeseinkkel szemben is. Egyelőre semmit. Tehát, hogy még ugye az is kiret mondva, hogy amikor megválasztották a Trumpot, akkor én azt mondtam, hogy három feltétele lesz annak, hogy kiderüljön, hogy megéri-e nekünk ez az egész, és jól áll a magyar kormány. Az egyik az, hogy Rogán Antalt leveszik el a Magnitsky törvény szankciós listájáról. A második, hogy a Visa Waiver programban, tehát a turista vízummentességi program felfüggesztését visszavonják-e, ahol ugye mi vagyunk most az egyetlenek, akiknél ez egyszerű belépés, és nem két évig tartó belépés jelent. A harmadik pedig a Bidenék alatt felmondott kettős adóztatást tiltó megállapodás újra aláírása. És hogyha ezek sikerülnek viszonylag hamar, akkor tényleg jó, és megérte ez a típusú ilyen személyek közötti kapcsolatra építő külpolitika. És azt látjuk, hogy ebből egy történt meg, ugye Rogán Antalt viszonylag gyorsan levették erről a listáról, nem tudjuk, hogy mit fizetett érte a Fidesz, de biztos, hogy volt ára egyébként annak, hogy ez megtörtént. Viszont a másik kettőnél, én már hónapok óta hallom, hogy a vízummentességi cuccal kapcsolatban így lesz előrelépés, már az előző elnökség alatt is hallottam, de ugye ez egy olyan ügy, amit az előző Trump kormány indított el, és nem tudni, hogy valóban lesz rá megoldás. Romániát ki is rakták ebből az elit klubból, vagy hát visszavonták a kezdeményezést, hogy ebbe az elit klubba tartozzon. A kettős adóztatással kapcsolatban, meg ami a legátfogóbb megegyezés egyébként a két ország között, ott azt mondták, hogy ennek nincs most aktualitása, nem lesz ilyen.
Gazdaságilag a legsúlyosabb. Tehát amikor a új cégek terveznek befektetést ebben a régióban, eleve nem azt az időszakot érjük, hogy az EU-ba hozzanak befektetéseket amerikai cégek, hanem ugye javarészt a vámpolitika működő része arról szól, hogy visszaterelje ezeket az USA-ba, vagy még elvegye Európából is a gyógyszeripar, autóipar egy részét, akkor azért ez egy nagyon-nagyon komoly érvágás.
Hát igen, és közben meg mi az, ami érvényes ránk? Ugye mivel az EU egy vámunió, ezért minden egyes EU-ra kivetett vám nem csak érvényes ránk, de ugye szektorális vámok minket érintenek a legjobban az egész Európai Unión belül. És külön dílt ebben, ahogy ezt előre is mondtuk egyébként, szerintem végig kb. Az amerikánóban, nem lehet kötni. Mert nem tudsz vámmegállapodást kötni külön Magyarországgal, az EU-val tudsz kötni vámmegállapodást.
Hát csak ki kell lépni hozzá az Unióban.
Igen, de annak azt hiszem vannak azért más típusú hátrányai is, de és közben meg egyébként az Orbán kormány folyamatosan arról beszél, hogy lesz majd egy nagy deal, ilyen ezekkel szokták emojikkal szokták idézőjelbe tenni, hogy jön majd egy nagy deal, amit megkötnek az Egyesült Államokkal, de hát hol van a deal? Meg most azt látjuk, hogy Nikos Ordán előbb jut el a Fehérházba, és Robert Fico is, mint Orbán Viktor. Szóval, hogy így mi akkor megéri ez az egész? Vagy, de ezért nem dölt el, mert egyébként lehet, hogy lesz deal. Ugye ők mindig tudnak egy kicsit többet erről az egészről. Hát azért a Forage-ba mégiscsak beemeltünk egy csomó Trump közeli embert. Ugye az Orbán, ahogy erről talán Szilárd beszélt korábban, ebből a biznisz típusú külpolitizálásban hisz, hogy üzleti kapcsolatokkal lehet magához kötni az embereket, de Donald Trumpot eddig egyetlen üzleti kapcsolat nem akadályoztanak abban, hogy elárulja azt a szövetségesét, akivel üzletelt. Szóval ugye, itt még csak nem is egy ilyen általános törvény, hanem Donald Trumpra kifejezetten érvényes az, hogy nem lojális az üzleti kapcsolataihoz. És szerintem egyáltalán nem dölt el, hogy akkor elmentünk-e abba az irányba, ahol ezek a személyes kapcsolatok többet számítanak, vagy maradtunk a multilateralizmusnál, mert valahogy a kettő között lebegünk egyelőre, és nincs még eredmény.
Összességében, ami szerintem érdekes, az a, egyrészt, hogy a Közel-Keleten ott egy ilyen ellentmondásos, vagy ilyen ellentétes feszítő erők vannak, tehát volt egy ilyen feszítő erő, ami ez az egész ilyen magának az a része, hogy ki kell vonulni, vagy hogy ki kell vonni magunkat, már mint az Egyesült Államokat, minél erőteljesebben olyan dolgokból, amik így megterhelik a költségvetést, amik ilyen plusz vagy lehúznak dolgokat, és hogy az a Közel-Kelet az pont egy ilyen régió volt, ahonnan így ki kellett volna vonulni, de közben ott van ez a nagyon erőteljes pro-izraeli evangelikál dolog, hogy hát ugye Krisztus második, vagy a Messiás második eljövetele, és nem tudom én mi. Na és hogy ez a kettő megy fúz ellentétes irányokba, és hát itt nyilvánvalóan ez az evangelikál pro-izraeli vonal, ami győztes, és most megint vannak ezek a hírek, hogy hát hogyan, nem tudom én, haragszik megint, vagy dühös a Netanyahura, mert hogy nem akarja már megint a gázai béke, vagy tűzszünetet, ahogy az elsőt se tartotta be, és hogy közben még most Szíriába is bombázgatnak meg. De hogy közben ugyanez, akik a hírek voltak az iráni bombázás előtt is, hogy jaj, hát most már nagyon haragszik a Trump, és hogy közben nem, hogy itt valójában tényleg az van, és ennyiben igazából nincs különbség a Bidenékhez képest, hogy itt valójában szabad kéz van adva a Netanyahunak, és hát látszik, hogy ez a szabad kéz mit eredményez, hogy egyre radikálisabb, és egy radikálisabb a fellépése, és egyre rosszabb a helyzet egyébként, ha gázai civilek szempontjából nézzük. Ez a része, az Ukrajna kérdést, ezt lehet, hogy meghagynám neked, Boton, mert hogy egyébként azt szerintem nagyon érdekes, hogy ott tényleg hátraarc történik-e, elárulja-e a maga ígéretet, hogy itt most akkor az ukránokat nem támogatjuk többet, nem tudom eldönteni, az biztos, hogy Putyin kapcsán nem tudom, hogy ez egy kalkulált naivitás volt-e, vagy egy őszinte naivitás, de hogy az a dolog, hogy Putyin egyszerre akar kedves lenni Trumppal, de közben kihasználni, hogy minél jobban bombázza, vagy kihasználni azt a helyzetet, hogy hadszintér szempontjából azt hiszem 2024. február, vagy 22. február 24-e óta most állnak a legjobban az oroszok hadszintér szempontból, tehát hogy azt az előnyt azt kell nyomni tovább, másrészt meg kedveskedni Trumpnak, és ez egy ideig volt fenntartható, és eddig volt fenntartható, tehát látszik, hogy most már Trump is átlátja, hogy hát a kedveskedés az csak kamu, valójában a bombázás az egyre durvább. Ami nekem a legérdekesebb, az ez a vámháborús kérdés, és itt csak meglepő módon egy Wall Street Journal publicisztikát fogok ide idézni egyetértőleg, hogy az volt az állítása, hogy ez a takó dolog, hogy Trump mindig becsicskul, ez hülyeség. Itt valójában az történik, hogy Trump megnyerte a vámháborút, csak az Amerika elveszíti. Ez volt a mondás, tehát hogy valójában Trump tényleg megnyeri a vámháborút abban az értelemben, hogy ő vámokat akart, vámok lesznek. Oké, hogy itt össze-vissza rángatja a kormányt, de az, ami egy fél éve még ilyen negatív dolognak tűnt, hogy jaj, 10%-os vám mindenkire az egész világon, azt most már Európában is összetett kézzel fogadnák el, hogyha csak 10%-osak lennének a vámok, mindenhol ez jön, a júniusban, nem tudom én, a tavaly júniusi szinthez képest valami 20 milliárd dollárral többet szedtek be vámokban, tehát tavaly júniusban egy hónap alatt 7 milliárd dollárnyi vámot szedett be az amerikai állam, most 27 milliárd dollárt, mennek fel, tehát a tényleges vámkulcs már most magasabb sokkal, tehát ami négyszerese az egy évvel ezelőttihez, és ki tudja, még augusztusban most, amikor lejár megint a fenyegetés Európával szemben. Tehát, hogy ebből a szempontból Trump igenis megnyeri a vámháborút. Az a kérdés, hogy Amerikánra nézve, mint államra nézve ez mit jelent, és ott szerintem egyáltalán nem úgy biztos, sőt, én amellett érvelnék, hogy valójában ez gyorsítja az amerikai hanyatlást, és így ebből a szempontból Kína csak hátratett kézzel várja, hogy ez a sok becsicskított, vagy a sok, tehát például a dél-kelet-ázsiai országok, mint nem tudom, Indonézia, Vietnám, akik rendesen fejlődtek ebből a hídszerepből, amit az amerikai és kínai gazdaság közötti hídszerepként ők elfoglaltak, és most, amit Trump csinál, az valójában egy ilyen szétszakítása ennek a helyzetnek, ezek a hídországok nagyon szenvednek, nem tudnak kompországok lenni, hogy most a másik metaforát használjam, akkor viszont el kell köteleződniük valamelyik mellett, és szerintem földrajzi, gazdaság és minden okokból ezek a vámok csak Kína felé fogják őket tolni, nem Amerikához húzzák őket. Európa esetében pedig itt az van, hogy szerintem európai emeli a kalapját, összeteszi a két kezét, és azt csinálja, amit Trump mond, és ott viszont szerintem nem látom, ott viszont ellenkező irányú húzást látok, tehát ott szerintem egy ilyen amerikai... Tehát Európával szemben tényleg Amerika is megnyeri a vámháborút, nem csak Trump, tehát hogy én ott azt
mondtam. Ebben talán pont óvatosabbak kell most legyünk itt az adás felvétele idején, ugye a németek éppen
mindenképp
a francia táborba, hogy ugye ezt a bizonyos kereskedelmi kényszerítés elleni eszközt, amit egyébként Európa Kínával szemben talált ki, amikor a litvánokat akarta Peking szankcionálni, amiért Tajvannak nagykövetséget engedtek a fővárosban. Ugye ezek az eszközparkok nagyon súlyosak, tehát itt tényleg banki működés korlátozástól szellemi tulajdon védelmének elengedéséig mindenféle benne van. Nem azt mondom, hogy ezt volna bevetik, de legalább beszélgetnek róla.
Évadzáró fogadást kötök veled, hogy nem fog semmilyen válaszlépést tenni az Európai
Unió, nem is ez a...
hanem csendben el fogja fogadni, és...
Oké, de hogy nem az a nagy kérdés valójában, hanem hogy nincs kitalálva az, hogy mi az Európai Unió Kína politikája. Tehát oké, hogy az amerikai sincs igazán kitalálva, itt az amerikai rész ez egyébként még viszonylag könnyen összefoglalható, hogy nagyon szeretnénk jobban lenni Amerikában, Amerikával a lehető leginkább, de Trump nem hagy minket. És ez a röviden összefoglalt. De az, hogy mi hogy állunk Kínához, meg hogy állunk egyébként az ázsiai szövetségesekhez, azt szerintem egy tök jó kérdés, és 50 fél. Igen, tehát egyáltalán nincs rá politika. Ugyanúgy, mint egyébként valójában teljesen az Ukrajnához kapcsolatos, az Oroszországhoz kapcsolatos viszonyunk sincs kitalálva, abban azért több ötlet van, mint Kínával kapcsolatban. És nem tudom, hogy ebből születik-e, mert én gondolatot nem látok igazán ezzel kapcsolatban, ami ilyen egyértelműen elkezdene dominálni. Úgyhogy itt valószínűleg lesz majd egy ilyen nagy külső sokk, és akkor arra reagálva esetleg történik valami.
Hát erre mindig várunk, de és egyébként ha nem elég nagy sok, pedig azért egy pár sokon túl vagyunk. Én azért Ülszerben egy ilyen, tehát van az a része a városnak, aki titkon örül ennek az amerikai típusú hozzáállásnak, hogy az Európából kikényszeríti az önállóbb gondolkodást. Most akár a fegyverbeszerzés.
Persze, a kínai negyed.
Ennek én is örülnék, hogyha így lenne.
Na jó, hát ez egy lassú konyha, tehát ez nem egy ilyen két perces paradicsomleves, hanem ezt ugye le kell tudni főzni, tehát ez inkább bujabesz.
De ebből főleves.
Így van. De hogyha ez úgy szépen lassan elindul, szerintem ennek a tisztulása is látszódik azért, hogy tényleg akár most a patriótáknál hogyan fog működni ez az EP-ben, ki fog kiénekelni, ki nem a konzervatívok CRS csoportból, hogyan fog ez működni. És hát meglátjuk, hogy von der Leyen hogy nyeri meg ezt a költségvetési csatát. Na mindegy, ez egy nagyon másik adás, ez inkább már az évad kezdő őszi témafelvetésekhez tartozik. Tehát itt ugye arról beszéltünk, hogy a belpolitikában hogy változott az USA, illetve most a külpolitikai rövid kört tettük meg, és azt hiszem azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy ugyanúgy, ahogy a belpolitikában egyes ígéretek egymással szembe menve nehezítik meg a kormányzást és a kormányzás következetességét, a külpolitikában ez szerintem brutálisan látványos, hogy a vámháború az gyakorlatilag keresztül húzza a másik nagy amerikai célt, a Kína elleni felépítkezést. Akár az EU-s támogatástól, nyilván a régióban, Ázsiában érezhető leginkább, hogy ott hogyan Japán és Korea, miközben közös hadgyakorlatra készül újra az USA-val, közben mindenki rimánkodik, hogy a vámok máshogy alakuljanak, kell lefizetni az amerikai seregért még többet, milyen fegyvereket kell venni, vagy egymástól vehetnek-e dolgokat. Ugye ugyanezt a problémát futja Európa is. Tehát itt ez ugyanúgy nincs összeegyeztetve, mint ahogy Európában nincs összeegyeztetve, hogy egy dolog, hogy a vámháborút nyomja a pénzügyi gazdasági, gazdasági nacionalista szárny, ezzel nem tud párhuzamosan és kompatibilisan elfutni az, hogy oké, de eközben kell akkor védelmi felépítkezés. No, hát ez mindig gyönyörű. Birodalmi lépegetőnket még, hogyha ide be tudnánk szólítani, azért ez egy érdekes befejezése lehet a teljes évadnak, mert hogy Szilárd készült mégpedig a mexikói államfőből, Claudia Sheinbaumból, és azt hiszem, hogy ez egy...
És hónapok óta fenyeget minket ezzel, hogy igen, végre ez el fog jönni.
De egy kutatóból lett államfő, ez tehát mindenképpen egy izgalmas történet, ráadásul Donald Trump szomszédjában, és hajlandó is volt visszalődni rá itt az elmúlt fél évben. Tehát nézzük meg, hogy ebből a birodalmi lépegetőből mit tanulhatunk.
Két dolog miatt hoztam, az egyik az egy kicsit ilyen ideológiai közelség számomra az a fajta, és erről majd fogok többet beszélni, de az a fajta, mint ez a Branko Milanovic ilyen paleo baloldaliságnak nevezett, tehát hogy ez az ilyen gazdasági baloldal, amelyik így építeni akar dolgokat, meg ilyen giga beruházásokat akar csinálni, és így kulturálisan meg egy ilyen sokkal ilyen plebejusabb valami, ez hozzám közel áll sok tekintetben. De a másik, ami miatt hoztam, hogy ugye tavaly 2024 ez ilyen giga választási év volt, hogy nem tudom, a világ lakosságának, nem tudom, 30 vagy hány százaléka szavazott, és hogy nagyon sok, soha nem volt még egy évben ennyi választás, mint 2024-ben, és volt egy nagyon fontos trend ebben a giga választási évben, hogy a hivatalban lévők, az inkumbensek, azok mindenhol nagyon sokat veszítettek, elveszítették a legtöbb helyen a választásokat, és ilyen szavazat arányaikban nagyon sokat veszítettek. És két hely volt ebben a nagy 2024-es szuper évben, ahol nem veszítettek az hivatalban lévők, hanem vagy stagnáltak, tehát megőrizték a pozícióikat, ez Írország volt, vagy pedig még növelték is a szavazat arányukat, ez pedig Mexikó volt, tehát a tavalyi elnök és törvényhozási választásokon még jobban is szerepeltek, mint korábban. Korábban ugye 2018-ban volt elnökválasztás Mexikóban, mert itt egy ilyen 6 éves ciklusokra választanak elnököt, viszont csak egy ciklusra indulhat az elnök, tehát nincs ismétlés, és az Andrés Manuel López Obrador, az AMLO néven futó mexikói elnök 2018-ban nyert, és ő kvázi az ilyen saját utódjaként most Claudia Sheinbaum is nyert, valami 60%-ot szerzett a választáson, és jelen pillanatban meg ilyen 70%-os támogatottsága van, és egyébként az AMLO, a López Obrador is úgy köszönt le, hogy sokkal népszerűbb volt, mint a mandátuma elején. Szóval, hogy szerintem ezért fontos, hogy ez azért mégiscsak egy ilyen választási, globális választási mezőnyben az valahol magyarázatot igényel, hogy miért. Miért van ez az outlier, ez a kiugró érték. Na, és akkor csak röviden a Sheinbaumról, hogy az nagyon érdekes, hogy igen, ahogy mondtad, ő egy ilyen kutató volt, tehát ő környezetmérnök, és egyébként a 2007-ben, amikor a, hogy hívják ezt, éghajlatváltozási kormányközi testület, ez az IPCC, az ENSZ égisze alatt működő ilyen éghajlatváltozási kormányközi testület Nobel békadíjat kapott, akkor Sheinbaumnak tagja volt, tehát ő maga is egy ilyen osztott Nobel békadíjat az IPCC árnyője alatt, egyébként az IPCC és Al Gore kapta akkor megosztva, szóval ilyen többszörösen megosztott ez az egész Nobel békadíj, de lényeg az, hogy rész Nobel békadíjas is ez az elnök. És hogy nagyon érdekes a politikai háttere, a politikai szocializációja, egyrészt mert egy ilyen Mexikónak első női és egyben első zsidó származású elnöke is, zsidó bevándorlók mindkét ágon, a szülei, apai ágon, litvániai származású a család, tehát litvániai zsidók, akik a két világháború között, amikor létezett független litván köztársaság, ugye 18-tól, tehát az első világháború végétől 40-ig, de nem akarok hülyeséget mondani, amikor Sztálin elfoglalja őket újra, és azért kellett elmenekülniük, mert ezért ilyen, hát két világháború között vagyunk, szóval ez egy jelentősen antiszemita ország Litvánia is, mint sok más Európában, másrészt mert kommunisták voltak, és hát azt sem nézték jó szemmel akkor Litvániába, szóval ilyen dupla izé. A anyai ágon pedig nagyon érdekes, hogy bolgár, egyébként szefárd vonalon, szefárd zsidó származású család, tehát az anyja Ani Pardo, ő pedig Bulgáriába születik még, és 40-ben szintén az antiszemitizmus miatt menekülnek el, előbb Palesztínába, aztán onnan át Mexikóba, és mind a kettő kommunista, tehát nagyon erősen részt vesz ebbe az egész ilyen kommunista mozgalomba, ugye Claudia Sheinbaum azt mondja, hogy náluk reggelinél, ebédnél is, és vacsoránál is folyamatosan politizálnak, és a gyerekkori emlékei közül az egyik legerősebben, ami megvan benne, az az, hogy vasárnaponként járnak be a szüleivel a börtönbe, ahol a szülei a mexikói 68-ban, tehát az 1968-as nagy ilyen diáklázadások idején, ami Mexikóban is egy big, nagy dolog volt, big beautiful dolog volt, lelőttek nagyon sok, tehát volt egy kormányzati mészárlást követett el a tüntetők ellen, meg nagyon sokat lecsuktak. A Sheinbaum anyja, az Ani Pardo, aki kémikus, akadémikus, őt ki is rúgták az állásából egy időre, az apja fizikus, az anyja kémikus, hát biológus inkább, na mindegy, biokémikus, és hogy ez az egyik emléke, hogy vasárnaponként járnak be a szüleivel börtönbe meglátogatni dolgokat, vinni a letartóztatott baloldali aktivistáknak. És hogy szóval ebbe szocializálódik, és aztán pedig nagyon korán már viszonylag fiatalon az AMLO mellett az egyik legszorosabb szövetségese lesz, és akkor igazából erről akarok még egy kicsit beszélni, hogy itt szóval van egy ilyen nagyon érdekes balos politikai karakter, aki viszont ebből az ilyen professzionális menedzseri osztályból származik, viszont része egy olyan politikai projektnek, amelyik meg kifejezetten ez az ilyen balos plebejus, tehát az AMLO az kifejezetten utálta ezeket a nyugati balosokat, le is nézte ezeket az ilyen életmód balosokat, tehát az ilyen Alexandria Ocasio-Cortez és Zorán Mamdani típusú embereket kifejezetten megvetette, vagy hogy mondjam, és hogy egy nagyon érdekes politikai karakter, mert hogy egyrészt ilyen a Mexikóban 6 év alatt a Világbank adatai szerint 10 millió ember emelkedett ki a szegénységből AMLO-nak a politikájai következtében, tehát hogy ilyen újraelosztási szempontból minimálbért van, megnégyszerezte a mandátuma alatt csomó ilyen szociális programot indított, tehát hogy a népszerűségének összességében ez az egyik ilyen fontos része. Másrészt, és akkor itt utalok vissza az NGO-s beszélgetésünkre, hogy ő viszont tényleg ki visszavett egy csomó ilyen consulting cégnek ki, tehát végrehajtott az AMLO egy ilyen Doge nevű ilyen kiadáscsökkentést, de hogy pont, hogy nem az államot építette le, hanem ezt az egész ilyen, szintén ő is ezt az ilyen NGO, meg ilyen consulting szektornak kiszervezett dolgokat szedett vissza. Nagyon fontos, és itt, tehát ilyen abundance még azelőtt, hogy abundance megírták volna, tehát hogy ebbe az ilyen állami nagy befektetéseket, hogy így építsünk dolgokat, hogy legyenek dolgok, amiket aztán az emberek használhatnak. Szóval ez az egész ilyen Yimby, tehát yes in my backyard típusú politikát folytat, ugye ilyen nagy vasúti befektetéseket hajtottak végre, nem tudom, az egyik ilyen legnagyobb az az ilyen Tren Maya, a Maya vonal lány, ami Dél-Kelet-Mexikóban, Yucatán félszigete, egy ilyen 1500 kilométeres, tehát az egyik ilyen legszegényebb régiója egyébként Mexikónak, a déli rész amúgy is, és ez a Yucatán félsziget, és ott egy ilyen 1500 kilométeres ilyen intercity vonalat, aminek nagy része el is készült, egy része építés alatt van, és az olcsó energia az a másik, tehát hogy miközben ugye a Sheinbaum az egy ilyen kifejezetten zöld vonalról érkezik, és az AMLO is fontosnak tartotta a zöld befektetéseket, aközben arra figyeltek, hogy legyen tudatos zöld befektetés, zöldítés, de aközben nem vezették ki a kőolajat, tehát hogy közben arra figyeltek, hogy alacsony legyen, ugye a Mexikónak vannak rendes kőolaj tartalékai, és hogy alacsony legyen az energia, tehát hogy az embereknek viszont, tehát hogy úgy zöldítsenek, hogy az közben ne az átlagember közvetlen anyagi megélhetését nehezítse, és még egy dolog, hogy igen, ebben a kulturális kérdésében nagyon érdekes, hogy miközben nem regresszív, tehát hogy nem az van, hogy mondjuk homofób vagy transzfób ez az irányzat például, tehát az van, hogy Sheinbaum az első női elnök, és AMLO alatt egyébként a legnagyobb számú női hivatalba kinevezések történtek, nagyon sok nyíltan meleg embert nevezett ki hivatalba, de hogy közben meg, ezt szóval, hogy nem egy ilyen regresszív, vagy ilyen reakciós valami, de hogy közben kulturális kérdésében mégis egy ilyen többségi kódokat használ, tehát nagyon erős ez az ilyen katolikus, vallásos vonal, az AMLO retorikájában például nagyon erős volt, a Sheinbaum is ilyen pragmatikus ezekben a dolgokban, tehát mondjuk abortusz kérdésben nagyon erősen hangsúlyozta ezt, hogy az államoknak, tehát ugye Mexikó is egy föderális szövetségi köztársaság, hogy ott az állami szinten döntsenek ezekbe a kérdésekben, és miközben ő Mexikó, ugye 18-tól, tehát AMLO-val együtt őt, mikor AMLO-t államfőnek választották, akkor ugyanabban az évben Sheinbaumot Mexikó város fővárosán főpolgármesterének választották, és hát Ciudad de Mexico az azért a top 5 legnagyobb város világszinten, tehát egy ilyen városnak volt ő az egyébként tök hatékony, nem tökéletes, de tök hatékony polgármestere, és ott viszont ő nem tudom, ilyen nagyon ez egy nagyon progresszív város sok tekintetben, szóval ő itt ilyen kulturálisan nagyon progresszív, tehát nem tudom én, nemi átalakító műtéteket végző klinikákat alapított a transzembereknek, és hasonló dolgok, de hogy közben meg a kampányában, vagy retorikájában meg egy ilyen nagyon többségi plebejus szöveget folytat, vagy retorikát folytatnak. Szóval, hogy ez nagyon érdekes, ez az egész. Nagyon érdekes, hogy például most Sheinbaum, amikor voltak ezek a Los Angeles-i tüntetések, amiről mi is beszéltünk, ugye amit az amerikai dokumentumok nélküli bevándorlók deportálása miatt indult el, és akkor volt ott egy kicsit ilyen lázongás is, hogy nem tudom, autókat gyújtottak fel, és van egy ilyen nagyon ikonikus kép, hogy egy kiégett autó tetején egy maszkos, vagy ilyen állarcos tüntető egy mexikói zászlót lenget, és hogy Sheinbaumnak az volt a reakció, hogy az, amit a karhatalom csinál, az, amit Trump csinál, az nagyon megvetendő, hiszen békésen szabad tüntetni, békés tüntetők, ha békés tüntetők nem értenek egyet azzal, hogy bevándorlókat deportálnak, akkor igenis tüntethessenek ellene, viszont ne használjátok már a mexikói zászlót, ez mennyire hazafiatlan, le akarjátok ezzel lejáratjátok, ez az egész egy ilyen provokáció, lejáratjátok Mexikót, tegyétek félre a mexikói zászlót, legyetek kedvesek. Tehát, hogy ez a fajta ilyen balanszírozás nagyon érdekes ebbe a sztori, vagy hogy ez az ilyen, hogy mondjam, a common sense-nek, a magától értetődőnek, a közgondolkodásnak ez a fajta ilyen balra húzása, de úgy, hogy abban... abban nem ez az ilyen melveregető erényfitoktatás, hanem inkább ez az ilyen csendes munka érvényesül, és hogy nekem számomra ez amitől egy nagyon érdekes politikus, a Trumppal is, igen, az egész ilyen vámháborúban egyébként én nem értek egyet, szóval, hogy a nyugati sajtóban nagyon ilyen, igen, aki szembe ment Trumppal, de pragmatikusan tudott vele egyezkedni, én azt gondolom, hogy amúgy ő is csak simán, hát valójában becsicskult abban az értelemben, hogy minden, amit Trump mondott, azt így megcsinált, vagy megígérte, vagy nem tudom, nem válaszcsapásokat nem mért, és hát pont ez a helyzet, hogy rövid távon annyira függ az Európai Unió is, Mexikó is attól, hogy hozzáférhessen az amerikai piachoz, hogy rövid távon valójában nincs mit tenni ilyen rövid távú válaszcsapásokat. Viszont hosszú távon meg azért úgy mozog, hogy olyan befektetések jön, tehát Kína felé mozdul el, Brazíliával közösen, szóval, hogy hosszú távon viszont szerintem ez másként mozog, tehát nem amerikai komfortmódon mozog semmiképp, és hogy ilyen szempontból is egy érdekes karakter. Szóval kb. Most így ez.
Megvan az a parádés kép róla? Ami a következő csillagok háborúja folytatásán készülhetett Claudia Sheinbaumról, ahol van ez a nagyon érdekes, brutalista épület a katonai kollégiumban. Keressetek rá a Claudia Sheinbaum futurist képre, és nézzetek meg még most adásban, mert nagyon szórakoztató.
Na, mindegy, szóval, hogy kb. Ezért tartottam ezt egy érdekes dolognak, biztonság ügyében, tehát közbiztonság, drogkartellek, nem tudom milyen ügybe is, ilyen nagyon ez az ilyen, amit a nyugati baloldal jobboldalinak nevezne, tehát hogy igenis az átlagembernek joguk van a biztonsághoz, és ebben ők próbálnak ilyen, tehát hogy a katonaság bevetése, minden ilyen szempontból kifejezetten igen egy ilyen jobbosnak mondható közbiztonságpolitikát visznek. Szóval ez is egy érdekes, és hát nem tudom én, bizonyos mutatók szerint sokat javult a közbiztonság Mexikóvárosban, az ő polgármestersége szerint bizonyos mutatók szerint meg nem, szóval, hogy ez egy ilyen ellentmondásos dolog.
No, de hát ebből is jól látszik, hogy azért ugyanazok a kérdések motoszkálnak, és végeredményben ez a globalizációnak a politikai diadala, hogy a mexikói államelnök nőnek ugyanaz a kérdése, mint Ursula von der Leyennek, vagy éppenséggel a magyar miniszterelnöknek, tehát mit csináljon a vámokkal, mi legyen a közbiztonsága, hogy viszonyuljon ahhoz a néhány geopolitikai háborúhoz, ami zajlik a szem előtt. Hát azt hiszem, hogy ez az, amivel itt a birodalomban az elmúlt 9 adásban foglalkoztunk, és ebből is jól látszik, hogy a címadásunk az már előremutató volt, nem? Tehát ebben azt hiszem egyetérthetünk, hogy az, hogy a különböző birodalmak hogyan működgetnek, és magukat birodalomnak tartják, vagy annak szeretnék látni, mint az oroszok, de nem annyira azok, vagy pedig mindig is azok voltak, mint a kínaiak, vagy pedig Amerika, ami elkezdett a birodalomként viselkedni, illetve az Európai Uniónak még hány tyúklépés van hátra addig, hogy birodalom lehessen, még ha vádolják is ezzel különböző politikai narratíva okokból. Tehát ezeket itt szépen körbesétáltuk 9 adásban. Ezt egyébként, hogyha a kedves hallgatók, nézők elmulasztották valamelyiket, akkor vissza tudnak körgetni, úgyhogy a Partizán YouTube csatornán vissza lehet ezeket nézni, illetve a birodalom utánt a 24.hu felületén csúcs előfizetésért cserébe az extrán meg lehet nézni a korábbi összes 8 elkészült birodalom után adást, ahol válaszoltunk a különböző kérdésekre, és hozzá kell tegyem ezekbe belpolitikai relevanciájú kérdések is voltak, tehát Zsolt bátran nem szűrte ki ezeket, úgyhogy ezeket is megválaszoltuk, amikor persze érted.
Csaltam.
Hát így legalább a birodalom után tényleg komplementerként működött ehhez képest. Úgyhogy a március óta tartó figyelmeteket köszönjük. Ez tehát évadzáróadás, a folytatás különböző gondolataival először nyáron leülünk mi, és aztán felétek is jelezzük, hogy mi fog történni. És természetesen a Partizán többi podcastját is hallgassátok, hogyha nyáron van egy kis időtök, nagyon sok jó podcast van már nálunk is, olvassátok Zsoltnak a 24-es híreit, olvassátok Szilárdnak a köztes Substack hírlevelét, iratkozzatok fel a heti feledire, igaz ez most nyári szünetem van, de augusztus közepétől kapjátok újra szerdánként, úgyhogy mindezekről megtaláljátok a bővebb leírást itt a különböző videó alatti kis dobozkákban, ott nézegessétek, hogy hogyan tudjátok támogatni a Partizánt, azért is, hogy 2026-ban újabb műsorokkal jelentkezhessünk majd a kiváló választási évben. Úgyhogy köszönjük még egyszer a figyelmeteket, köszönöm nektek is, Zsolt és Szilárd, az egész jó együttműködést. Sziasztok!